A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy lépéssel ma is közelebb kerülhetünk a matematikához, vagy inkább körbejárunk egy bizonyos témát. Vagy olyan témát, amiről azt gondolnánk, hogy már sok mindent tudunk, hiszen benne van az életünkben, ha posztot írunk marketingesként, ha logisztikai kérdést oldanánk meg gyorsan, ha egy beadandó dolgozathoz átfogó anyagot akarunk írni, sőt, egyre többet olvasni arról is, hogy például fiatal felnőttek a lelki problémáikkal is ehhez fordulnak, a mesterséges intelligenciához. A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet AI csoportjából már találkozhattak itt ebben a műsorban néhány matematikussal, a mostani vendégem is onnan jött, Körösi Szabó Péter, a Rényi Intézet tudományos segédmunkatársa. Essen szó arról, hogyan hozható összefüggésbe az AI a múlttal, vagy akár a történelmünkkel, hiszen a mesterséges intelligencia csoport egyik projektje, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárnak és az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárának segít.
Hát igazából az AI területe meg úgy egyáltalán minden fajta tudományág, ami adattal foglalkozik, ott kevésbé van hangsúly azon, hogy mi a konkrét adat, mint hogy legyen adat. És tulajdonképpen ott vannak adatok, van jó sok adat, ezért adja magát, hogy lehet is őket elemezni, lehet velük foglalkozni. Nyilván, ami jobban elterjedt az, hogy manuálisan elemzik ezeket, meg kutatják, de most már ugye tartotta az AI-nak a szövegértése, hogy bőven bevethető ilyen problémákra. Plusz itt a Rényiben mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk más cégekhez képest, hogy nem feltétlenül csak a profit a cél az egyes projektek megválasztásánál, és ez egy olyan terület, ahol úgy gondoljuk, hogy társadalmi hasznossága van, és ugyanakkor egy-egy ilyen levéltár nem valószínű, hogy meg tudná fizetni, vagy legalábbis nem mindegyik az, hogy AI szakembereket alkalmazzon.
Mi történik tulajdonképpen? Mit csinálnak a levéltárban? Tehát mi a feladat?
A feladat az elég színes, széles palettán mozog. Onnan elkezdve, hogy vannak ezek a dokumentumok, és be kell olvasni, hogy gépelte a feldolgozhatóak legyenek. Erről is mesélek szívesen, itt azért van kihívás bőven. Addig, hogy mit kezdtünk aztán ezzel a szöveghalmazzal, ami előállt itt a számítógépen, különböző adattárházakban. Tulajdonképpen segíteni próbáljuk a munkáját azoknak, akik amúgy is ezt csinálják, és itt lehetnek azok az adminisztrációval foglalkozó személyek, akik mondjuk kiadják a levéltári anyagokat, és azt nem lehet akárhogy kiadni, de lehet gondolni a történészekre is, akiknek meg konkrétan az a feladat, hogy ezeket az anyagokat keressék, kutassák és elemezzék. Mind a kettő oldal támogatható.
Ezért elég nehéz elképzelni. Persze az ember tudja, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, tehát hogy fölfogható, de azért nehéz elképzelni, hogy milyen korú levéltári anyagokkal is dolgoznak, és hogy azok milyen állapotban lehetnek, vagy hogyan írták azokat, mivel írták. Szóval, hogy mesél erről, hogy milyennek a szépsége, azt mondja, van kihívás bőven.
Van, igen, ugye itt jócskán találkozunk olyan dokumentumokkal, amik írógéppel keletkeztek, és hát ma már úgy talán hozzá vagyunk szokva, legalábbis aki találkozott már vele, hogy a dokumentumok viszonylag jól beolvashatóak. Ezt már akár telefonok is tudják, ugye, hogy fölé visszük, és akkor beolvassa a szöveget róla. De ezek olyan adathoz vannak szokva, amik a mai számítógépből kikerült betűtípusokkal és állapotban jönnek ki a nyomtatóból, vagy akármilyen más formában. Itt viszont ugye egészen más a betűtípus a régi gépíróknak, ráadásul nagyon sokfajta írógép volt, és mindegyik máshogy írt, más volt a betűtípus, nagyon közel voltak egymáshoz. Ugye ráadásul ott vannak azok a kis tintaelmosódások rajta, és az idő is nagyon megviseli, mert
a papírt
magát, igen, és sokszor van olyan, hogy írkálnak rá kézzel, és akkor ezekkel is tudni kell kezdeni valamit, ez nehezíti meg. Itt mi próbáltuk azt, hogy ha ezekre a dokumentumokra ráengedjük a legmodernebb ilyen elérhető technológiát, akár például, ha föltöltjük egy AI rendszernek, mondjuk a ChatGPT-nek vagy a Gemini-nak, azok is, hogyha megpróbálják kiolvasni belőle a szöveget, akkor nagyon, nagyon gyengén szerepelnek rajta. Tehát ez tényleg nem egy megoldott probléma még ebben a formában.
És akkor amit önök végeznek, munkát, olyan szempontból meg teljes biztonsággal működik? Tehát az önök kutatócsoportja, amilyen munkát végez a levéltárnak, ott nincs hallucináció, ott semmi olyan nem történik, amit újra kell ellenőrizni. A ChatGPT-nél azért meg kell nézni, hogy igazat mond-e.
Ez az AI-nak minden területére jellemző, tehát a 100%-os pontosságot nem lehet elérni, talán semmilyen területen, de ha belegondolunk, ez ugyanúgy jellemző az emberekre is, tehát mi sem vagyunk hibátlanok, és itt inkább olyat szoktunk mérni, hogy mennyivel jobb. Tehát mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogyha van egy adathalmazunk, amit mi kézzel felcímkézünk, és odaírjuk, hogy minek kellene itt szerepelni, akkor ezen tudunk mérőszámokat mérni, hogy mennyivel lett jobb a teljesítménye. És itt ezeknél a koros dokumentumoknál ezt úgy kell elképzelni, hogy a bemenet az ugye maga ez a degradált dokumentum, ami nagyon zajos, és a kimenetként próbálunk olyat előállítani, ami meg olyan, mintha majd jött volna ki a nyomtatóból, fehér alapon fekete, tisztán olvasható írás. És ez itt nem is szövegelemzés, hanem ez inkább kép, ha elemzés kategóriába tartozik, tehát képet javítunk.
Hogyha általában levéltári dokumentumokra gondolunk, akkor melyik a legrégebbi?
Hát erre őszintén meg nem tudok válaszolni.
De hogy ilyen 100 éves
körülbelül.
Ugye?
Biztos is, hogy vannak régebbiek.
Mert azok meg kézzel írottak, nem?
Vannak kézzelírottak is, igen. Tudok egy projektről, abban mi nem veszünk részt, ahol például az anyakönyvi kivonatokat elemzik, és hát szkenelik be, és dolgozzák föl, olvassák be. Ott hát aztán szerintem több száz évre visszamenőleg is vannak.
Hogyan használható mindaz, amit önök feldolgoznak?
Ugye a levéltáraknál a másik alapvető felhasználása az az, amikor már maguknak a levéltári kutatóknak a munkáját tudja segíteni, és ez olyan rendszereken dolgozunk, ami megkapja ezt a sok-sok szöveges állományt, több ezer, vagy tízezer, vagy akár százezer oldalak, és abban lehet szabad szöveget keresni. Ezt hívják ilyen rövidítetten RAG-nak, Retrieval Augmented Generation, és itt az történik, hogy mögé tesszük ezt a nagyon nagy szöveges állományt, és az a feladata az AI-nak, hogy szigorúan csak és kizárólag ez alapján válaszolja meg a feltett kérdést. És ez ezért tud nagyon nagy segítség lenni, mert azt a rengeteg szöveget kutatók nem, vagy csak nagyon lassan és nagyon sok időt tudják átolvasni. Ha viszont föltesznek egy kérdést, akkor megkapják rá a választ, és amit ennél is fontosabb, hogy megkapják a hivatkozásokat, hogy mi alapján lett megválaszolva a kérdés, és utána oda tudnak nyúlni azokhoz a dokumentumokhoz, és meg tudják nézni, hogy valóban mi szerepel itt ez, erről is, erről a kérdésről. Úgy kezd elképzelni, hogy amikor ő megkapja a kérdést, akkor először keres benne. Létrejön egy ilyen keresési folyamat, ami klasszikusan úgy képzeljük el, hogy ezek az algoritmusok, akár mondjuk a Google-be, hogyha régebben beírtunk valamit, akkor főként szavak alapján, karakterek alapján keresett. De ez itt nem így működik, hanem van neki egy logikája a háttérben, hogy magát a szöveg részleteket, amik a dokumentumokban vannak, azokat is eltárolja egy ilyen absztrakt, nagyon nagy dimenziós térbe, ahol egy-egy pötty az jelent egy-egy szövegrészletet, egy-egy pont, és amikor jön egy kérdés, akkor ezt is ugyanúgy beágyazzuk ebbe a sokdimenziós térbe, és itt már egészen egyszerűen tudunk közelséget vizsgálni közöttük, hogy mennyire esik közel egymáshoz a két pont, és ennek az az előnye a klasszikus szövegalapú keresésekkel szemben, hogy nagyon szépen kezeli a szinonimákat. Tehát, hogy ő tényleg a jelentését igyekszik elkódolni neki, és ha fölteszünk ki kérdést, de nem pont ugyanazok a szavakkal, akkor is szépen megtalálja. És aztán itt persze nagyon sok finomság van, mert ezeket ötvözni kell a klasszikus módszerekkel, meg kinyerni a szövegből ilyen keywordöket, meg minden egyéb trükk van mögött, hogy működjön. A lényeg az, hogy van neki egy olyan rész, ahol elég jól keres, és elég szépen visszaadja találatokat, hogy itt és itt és itt vannak ezek a dokumentumok. A következő részhez meg már egészen egyszerűen annyi, hogy van egy nagy nyelvi modellünk, és annak odaadjuk, hogy ez a kérdés, itt vannak ezek a szövegrészletek, ez alapján válaszold meg, szigorúan ez alapján a kérdést, és hogyha nincsen benne válasz, akkor mondd azt, hogy nem tudod. És akkor így tudja megválaszolni ezeket a kérdéseket, és így kapjuk vissza a találatokat is.
Tehát el kell venni tőle az esélyt, hogy meg akarja mindenképpen válaszolni, és kitaláljon valamit.
Igen.
Mert ez a nem tudás, tehát a bevallani, hogy nem tudom, ezt nagyon sokáig nem csinálta.
Nehezére esik.
Igen.
De hát ez végül is közös az emberekkel.
Miért nem mondhatná azt, hogy ez nincs az adatbázisban, vagy nincs az adataink között?
Hát ha belegondolunk, valahol tényleg jellemző az adatra, amint tanítva volt, hogy az emberek is, hogyha akár csak beszélgetésekre gondolunk, vagy bármi ilyesmire, akkor igyekszenek hárítani, hogyha nem tud valamit, akkor inkább azt mondom, hogy de eljette, ezt mondom. Kitérni az alól, hogy nem tudom. Én nem tudom, ezzel nem gondolkoztam, még őszintén megmondom, de el tudom képzelni, hogy ez az oka.
És akkor a másik terület, amikor a 3x3-as iratokkal dolgoznak, tehát van egy ilyen terület is az AI csoportban, ebben milyen megszorítások lehetnek, mennyiben speciális ez? Amikor korábban beszélgettünk, azt mondta, hogy 6 millió oldal van már.
Elég speciális. Az egyik nagy számunkra is kihívás, meg nehézség, hogy ezt csak oda ment lehet csinálni. Tehát ez egy olyan adathalmaz kell elképzelni, amit teljesen el van zárva az internettől, kívülről teljesen hozzáférhetetlen. Így nyilván minden csak bent lehet végezni, ráadásul azok a kollégák, akik ezt hozzáférhetnek így bent, itt a Rényiből, mindennyinek át kellett esni nemzetbiztonsági átvilágításon, azt hiszem úgy hívják. Uh-huh. Tehát elég komoly ellenőrzés van ahhoz, hogy ezt hozzáférjünk. És hát ez ugye olyan kihívásokat okoz nekünk, amire nem feltétlenül gondol elsőre az ember, hogy oda akkor előre kell minden kódot megírni kint, és bevinni, meg összeszedni azokat a csomagokat, amiket az ember használni akar munka során, és mindent így együtt bevinni, hogy oda bent működhessen, mert ugye ott már nem férünk hozzá az internethez. ha pedig mégis kell valami, akkor ez egy ilyen plusz folyamat, hogy bevinni folyamatosan mindent, amire szükség van.
Amikor korábban beszéltünk, azt mondta nekem, hogy ebben az állambiztonsági történelmi levéltárban van olyan feladat is, hogy ugye amikor kivesznek iratokat, el kell fedni bizonyos szövegrészeket.
Igen. Hát ugye ez úgy történik most, hogy ha oda bejön egy igény, hogy valaki szeretne kutatni valamilyen témát, akkor ott a levéltár munkatársai összeválogatják neki azokat a dokumentumokat, amik relevánsak lehetnek. És ezt odaadják nekik, hogy ezeket lehet kutatni. De nem kaphat meg mindent a dokumentumokból, mert lehetnek benne érzékeny információk, aminek nem szabad csak úgy akárki számára nyilvánosságra kerülnie. Ezért ezeket egyesével végignézik, és bejelölgetik, hogy mi az, amit ebből ki kell takarni. És ez tényleg, mintha kisatíroznák róla, úgy néz ki, hogy elektronikusan történik, de amikor már odaadják ezeket az iratokat, akkor abban ez teljesen el van maszkolva. Annyiban nagyon helyesen jártak el a levéltárnál, hogy ezeket visszamenőleg gyűjtötték adatbázisba, hogy miket takartak ki, és mi ezzel tudunk tanítani AI rendszert, ilyen gépi tanuló rendszert, hogy megmondom neki, hogy az a feladat most itt, hogy itt ez a szöveg, takart ki belőle az érzékeny információkat, és amúgy is ugye valamennyire meg tudja oldani, ezt hívják ilyen továbbtanításnak, amikor mi aztán odaadjuk neki azokat a mintákat, hogy mi viszont ezeket szeretnénk látni, hogy ki legyenek takarva, és erre tovább tanítjuk, hogy ezt minél jobban és minél ügyesebben megoldja, hogy azokat tudja kitakarni. És utána, hogy ez visszailleszhető a folyamatba, hát ez még nem tartunk ott, hogy visszakerüljön, de ezt úgy képzeljük el a levéltár is, meg mi is, hogy egy ilyen előzetes lépése lenne a feldolgozásnak, ahol az AI tesz javaslatot, hogy ezeket takarnák ki, de ezeket természetesen aztán át kell nézni. Csak az már sokkal gyorsabb ugye átnézni, mint mindent megcsinálni nulláról.
Mi lehet, amit el kell fedni, ami ilyen személyiségi jogi kérdés?
Itt az embereknek a személyes adatairól igazából bármire gondolhatunk, ami neki érzékeny lehet, akár például a vallás, jóvatartozás, meg ezekhez hasonlók.
Ugye van a Rényi AI csoportjának mindemellett egy nagyon fontos témája ez az egészségügy, és ön ebben is dolgozik, ugye?
Igen, az egészségügy.
Mesél erről, ez az egészségügyi adatplatform, és volt itt korábban Miklós Dezső és Csiszárik Adrián, akik az ezzel kapcsolatos fejlesztésről beszéltek, de érdemes visszahozni szerintem.
Részt veszek igazából sok részében a projektnek, egészen a tervezéstől a kivitelezésig, de ez úgy jellemző is a csoportra, hogy általában részt veszünk mindannyian mindenben, elég kis létszámú csoportról van szó. És itt, amit mi látunk, hogy nagyon-nagyon sok adat van az egészségügyben, és ezek nagyon minimálisan vannak felhasználva, és ha el is érhető az orvosok számára, vagy más egészségügyi dolgozók számára, akkor is nagyon nehézkesen hozzáférhető, és nagyon nehézkesen értelmezhető, mert a nyers dokumentumokhoz férnek hozzá ők is. És a mai világban már teljesen elvárható lenne, meg megugorható, hogy akár grafikonokat lássanak, vagy ha megnyitja egy betegnek az adatlapját, akkor felhívja a figyelmét, hogy nála erre és erre és erre kellene odafigyelni. Természetesen itt is szem előtt tartva az, hogy az algoritmus az tévedhet, és ezért az orvosnak a felügyeletére mindig maximálisan szükség van.
Amit el szoktak mondani az adattal való munka kapcsán az AI csoport tagjai, hogy ezek anonimizált adatok, tehát hogy nem tudnak senkinek a konkrét személyes adatairól, hanem csak a számok vannak ott, ugye?
Igen, ez fontos, hogy mindig minden ilyen egészségügyi adat az anonimizálva kerül hozzánk. Hát nem is hozzánk kerül, ez is, hogy úgy kell képzelni, hogy van egy kutatószoba, amihez be kell menni fizikailag, ott kell ülni, és akkor ott érjük el az adatokat, onnan kihozni semmit nem lehet. És igen, ezek anonimizáltak, tehát nem tudunk rákeresni egyes emberekre, hogy kivel mi történt, ez természetesen fontos.
Viszont ez nagyon komoly előrelépés lehetne a hazai egészségügy kapcsán is, hogyha be lehetne vezetni. Erről beszéltünk egy korábbi interjúban, tényleg ezt meg lehet hallgatni. Arról kérdezhetem, hogy milyen módon dolgoznak, tehát hogy ez a csapat, ez hogyan gondolkodik együtt, vagy van-e lehetőség akár több hétig, hónapig az ötletelésre, és hogy mi a különbség mondjuk, hogyha egy ilyen fejlesztésről van szó, hogyha összehasonlítjuk egy cég működésével.
Hát először is a legnagyobb különbség az, hogy a mi csoportunk ez alapvetően kutatócsoportként jött létre, ahol nem is az volt a cél, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazzuk, hanem hogy kutassuk és megértsük a működését, és ez ad egy olyan fajta szabadságot és lehetőséget mindenkinek a csoportban, hogy ha vannak ilyen területek, amik érdeklik, akkor abban nyugodtan bele tudja ásni magát, és hogyha ebből esnek ki olyan területek, amit érdemes mélyrehatóbban megvizsgálni, akkor ennek neki tud állni egy kisebb csoport és megnézni. Teljes mértékben alulról szerveződően, hogy kinek mihez van kedve, miben lát fantáziát, mihez ért. És ugye a másik oldal pedig az, hogy amikor már ezeket alkalmazni akarjuk, akkor ez a fajta gondolkodásmód úgy gondolom, hogy átszűrődik ide is, hogy eleve próbálunk olyan alkalmazásokat keresni, ahol nem arról van szó, hogy le tudunk venni dobozos szoftvereket, vagy megoldásokat, és akkor egy-egybe alkalmazni, hanem ha van egy kis kihívás, ahol el kell rajta gondolkozni, hogy ezt hogyan kellene megoldani, tovább kell fejleszteni egy-egy eszközt, és ebben én úgy látom, hogy eléggé van beleszólása a csoport tulajdonképpen minden tagjának, hogy egyrésztről ki mibe szeretne részt venni, másrésztről meg, hogy milyen módszerekkel és hogyan oldanak meg egy-egy kihívás problémát.
De ez azon múlik, hogy ki milyen területről jött? Tehát, hogyha valaki programozó matematikus, akkor ő abból az irányból tud hozni ötleteket, vagy ez mind múlik? Tehát, hogy olyan nehéz elképzelni, hogy valami, amire korábban nem használták az AI-t, egyszer csak valakinek eszébe jut, hogy miért nem csináljuk ezt meg, és akkor elindul a közös munka.
Inkább ma már ez fordítva történik, hogy mindenki mindenre akarja használni az AI-t, mert ugye ez most egy hívószó, és ez mindenhol kell, hogy legyen. Tehát inkább úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok elképzelés van, és azokat kell inkább kiválogatni belőle, aminek valóban van értelme. És itt meg kell találni az egyensúlyt a között, hogy mekkora kihívás, mennyire sok munka, mennyire nehéz használni hozzá. Másik oldal pedig, hogy ahogy mondtam is, hogy ne legyen olyan, hogy viszont ezt már csak le kell kódolni, és akkor kész, mert már teljes mértékben tudja. És ilyen szempontból az egész területnek a fejlődése érdekes is, hogy ahogy fejlődik, főleg a szöveg elemző, szöveg értelmező mesterséges intelligencia fejlődik mostanában nagyon gyorsan, a több is fejlődik, csak talán ez tart legelőbb, hogy ezek át a fajta feladatokat, amiket még egy pár éve úgy álltunk volna neki, hogy elég sokat kell rajta gondolkozni, hogy egyáltalán milyen módszerrel támadjuk meg, mi az, ami leginkább eredményre vezethet, aztán egy ilyen rendszert be kell tanítanunk. Ma már eltolódott abba az irányba, hogy ezek a hatalmas nagy cégek nagyon nagy erőforrás igényel betanították ezeket a nagyon nagy alapmodelleknek hívott óriási modelleket, és ezeket tudjuk tovább tanítani az adott problémára. Vagy egyébként tényleg sokszor, nagyon sokszor akár alkalmazni is tovább tanítás nélkül.
Ugye onnan indultunk, hogy miben különbözik a kutatás, és mondjuk egy cégnél, hogyha valamit fejleszteni kell, ott honnan jön a feladat, vagy az inspiráció általában?
A cégeknél nyilvánvalóan mindig profitorientált a gondolkozásmód, tehát ott a feladatok ebből kifolyólag fentről szoktak jönni, a vezetőségből, hogy mi az, amit meg kell oldani, vagy mi az, ami nagyobb profittal jár, és én úgy látom, hogy ott aztán általában kevésbé van beleszólása az embereknek abba, hogy merre érdemes menni. Sokszor előfordulhat olyan is, bár persze nem feltétlenül általános, hogy olyan dolgokra kell alkalmazni egy-egy megoldást, akár az AI-t, akár bármi mást, ami nem feltétlenül oda a legoptimálisabb. Én azt látom, hogy amiben nálunk különbözik, hogy erre nagyon nagy nyitottság van a vezetőségben, hogy meghallgatják és odafigyelnek rá, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amit nem érdemes csinálni.
És az időtényező számít?
A kutatásban, ami szab határokat, meg határidőket, az általában a konferenciáknak a határideje, hogy mikor kell leadni oda cikkeket, vagy akár újságok, amikor le kell adni cikkeket, ezeknek szokott lenni egy határideje, ekkor és akkor legyen kész. És ez is olyan, hogy akkor akik ebben részt vesznek, azok kinéznek egy ilyet, hogy na erre lenne jó beadni, és akkor addigra igyekeznek elkészülni valamivel. Ellenkező esetben nagyon szét tud folyni, mert így egymás után jönnek a kutatnivalók, és akkor nem lesz pont téve semminek a végére. De amikor az alkalmazásról beszélünk, hát ott is van, amikor a megrendelőtől van, számunkra is egy határidőszabban, hogy eddigre jó lenne, ha elkészülne, de sokszor meg az van, hogy egyszer mi látjuk azt, hogy ezzel ennyit és ennyit érdemes foglalkozni, ennél többet már nem kellene, mert annyit meg nem ér. És akkor addigra igyekszünk lezárni.
Hányan vannak a csoportban?
Azt hiszem, ilyen 15-20-an.
Ez tényleg nem nagy csoport. Van valami hozadéka annak, hogy ön az alkalmazotti területről jött? Hogy ön dolgozott cégnél, annak látja-e hasznát most egy kutatócsoportban?
Igen, abszolút látom hasznát. Főleg a kódolásban, a programkódírásban, mert az tényleg úgy szerezhető meg annak a tapasztalat, hogyha az ember csinálja, és azt nem lehet máshogy, mint hogy tényleg, hogyha vannak határidők, feladatok, meg kell csinálni, el kell végezni, és akkor azokkal jön a fejlődés.
Mert kutatóként nem biztos, hogy ezt tudná, ha csak kutatásra foglalkozott volna eddig is.
Talán az a része, ami kevésbé elsajátítható így kutató részen, hogy egy kisebb csoport, akik együtt készítenek egy kódbázist, hogy lehet ezeket jól együtt elkészíteni, hogy lehet olyan kódot írni, amihez mások is hozzá tudnak nyúlni, mások is értik, nem csak én magam, mert itt van egy olyan technológiai különbség, amit egyszer meg kell tanulni, el kell sajátítani, és ebben.
Körösi Szabó Péterrel, a Rényi Intézet tudományos segédmunkatársával beszélgetünk a Rényi AI csoportjának a tevékenységéről, és abban a számára izgalmas kihívásokról, hiszen vendégem az alkalmazotti területről igazolt át a kutatókhoz. Egy kis szünet következik, azután visszajövünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.